Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, ami Urunknak, Istenünknek akarata szerint, kinek legyen dicsőség most, mind örökkön örökké. Ámen.
Lázár feltámasztása. Az ige János evangéliuma 11. részének 1-től 35. verséig. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával, az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de aztán így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta neki, és aztán hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. További verseket a testvérek a Bibliából szíveskedjenek elolvasni.
Még a János a fő evangéliumban is. Miért az önök számít a Lázár feltámasztásának története? Mint ahogyan az is volt Jézus Krisztus
életében és szolgálatában. Ezt az eseményt azóta is a csodák csodájának szokták nevezni. Ez az az esemény, amely betetőzi az addigi összes csodatételt, amely summázza az én vagyok kinyilatkoztatásokat, és bizony ez az a történet, amelynek hatására végképp elhatározzák a hatalmasok, a nagy tanácsban ülők, hogy mindenképpen el kell hallgattatni, meg kell ölni Jézust. Már eddig is hatalmas tömegek követték őt. Csodálatos tanítónak tartották. Elmondták egymás között, hogy mennyivel másképpen szól ő, mint a mi tanítóink. Úgy szól, mint akinek hatalma van. Már eddig is sokan hittek benne. Hitték, hogy ő Istentől jött próféta. Egyesek úgy gondolták, hogy ő maga Illés, vagy a feltámadott keresztelő János. Már eddig is elevenített meg holtakat. Gondoljatok csak Jairus lányának a feltámasztására, vagy a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekének a feltámasztására. De eddig csak egy szűk kör láthatta és tudhatta azokat az eseményeket. Sőt, Jézus maga volt az, aki szigorúan megtiltotta, hogy ezekről bárhol és bárkinek is beszéljenek a szent tanuk. Ez az esemény azonban, Lázár feltámasztása, olyan horderejű esemény volt, amely nem maradhatott titokban, sőt, éppen ez volt hivatott nyilvánvalóvá tenni, hogy Jézus kicsoda. Hogy az, akinek kezdettől fogva az ő tettei bizonyítják, akinek mondja magát, hogy valóban ő a Messiás. És tudjátok, ez az esemény teszi nyilvánvalóvá azt is, hogy kicsodák az ő ellenfelei. Ezután, a történet után olvassátok tovább az evangéliumot, a 12. részt. És látni fogjátok, hogy mivel Lázár feltámasztása után maga a feltámasztott ott van Jézus mellett, a puszta jelenlétével igazolva, aláhúzva és erősítve mindazt, amit Jézus mond, nagyon sokan miatta hisznek benne. És a nagy tanácsban ülők elhatározzák azt is, hogy a feltámasztott Lázárral is végezni kell. Ez a beszámoló nyitánya egy drámának. Nyitánya a végső küzdelemnek, amelynek a vége tudjátok, hogy micsoda. Magának Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása. A nagypéntekben és a húsvétban teljesedik ki. De szükségképpen a Lázár feltámasztásának története nem csak az Úr Jézus Krisztus halálának és feltámadásának az előképe vagy tükre. Mert mi azzal a reménységgel vagyunk itt mindannyian egyben, hogy ez előképe és tükre a mi halálunknak is, és a mi feltámadásunknak is. A ma felolvasott ige utal arra, hogy Jézus ezt a kicsiny, háromtagú, két nővérből és az ő öcsükből álló családot nem csak hogy ismerte, nem csak hogy többször vett náluk szállást, hogy otthon érezte közöttük magát, az ige azt is elmondja, hogy Jézus szerette őket. Ahogyan ugyanilyen meleg és forró szeretettel szerették ők is Jézus Krisztust. És ebbe a betániai házba, ahol mindig otthon érezhette magát, halálos betegség költözött. Mindenek előtt hadd helyezzem azt a ti szívetekre, hogy azoknak az életében is ott van a gyász, azoknak az életében is ott van a fájdalom, a veszteség és a szenvedés, akik Jézust szeretik, és akiket Jézus szeret. Sohasem ámította azzal, az ő követőit, az ő tanítványait, hogy ez nem így lesz. A szenvedésektől, a próbatételektől még az sem óv meg, hogyha hozzá mély, belső kapcsolat fűz téged. Viszont arra bátorít, hogy fordulj hozzá a nyomorúságnak az idején. Ez már viszont csak az övének a kiváltsága. A beteg nővérei is rögtön hozzáfordulnak a rájuk szakadt nehéz napokban. Ez a te nagy vigasztalásod és lehetőséged, hogy a nagy tehetetlenségedben van kihez fordulni segítségért. Van kihez folyamodni, aki a halállal szemben sem tehetetlen. És ha nem is jön azonnal a szabadulás, ha várni is kell rá, azért a Jézust megszólító, hívó és segítségért szóló hang azért válaszra talál. Sohasem hiába való. A nővéreknek az üzenete sürgető, azonnali cselekvésre késztet. Uram, akit szeretsz, beteg. Ha valamiféle múló betegségről lenne szó, bizonyosan nem küldenének üzenetet messze földre. És Jézus mégis kivár. De nem a félelem miatt. A tanítványok féltik, tudják azt, hogy ha visszamennek Júdeába, Betániába, ahol ez a család él, ami mindössze 3 kilométernyire van Jeruzsálemtől, ott, ahol az ellenségnek a fészke van, tudják, hogy Jézusnak az élete veszélybe kerül. Az Úr azonban mindezeket más szempontból nézi. Ő azt nézi, és ő úgy látja, hogy a tudtár adatott nagy baj, azaz Isten dicsőségére való. És valahol ez az, amit nekünk nagyon nehéz megtanulnunk tőle, pedig nagyon meg kellene tanulnunk. Hogy tudnillik, nem a magunk érdekeink, nem a magunk szempontjai szerint kellene szemlélni a dolgokat, hanem megpróbálni úgy tekinteni életünknek az eseményeit, hogy vajon mi abban az, ami az Isten dicsőségére szolgál. Amikor mi bajban vagyunk, a segítség azonnal kell. Sürgető a baj még az övéinek az életében is, az ő híveinek az életében is. Ekkor tudunk csak igazán segítséget kérni. És neked azért kell megtanulnod ezt most, mert ez egy nagyon veszélyes helyzet, és egy nagyon nagy csapda mindazoknak az életében, akik az ilyen helyzetekben úgy gondolják, hogy csalódnak. Úgy gondolják, hogy a szavuk hiába való, és nem talál meghallgattatásra. Sohasem hiába való. Tanuld meg Jézus Krisztustól, hogy más szempontok szerint is látni kell mennyei látással bizonyos eseteket. Ő azt mondja, hogy a betegség nem halálos, de ez csak az ő szemszögéből érthető. Elmondja azt is, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt. Ennek a szónak is kettős értelme van. Ő érti és mondja az egyiket, a tanítványok természetesen értik a másikat. Pedig ő nyilvánvalóan nem az álomba merülésről, hanem Lázárnak a haláláról szól. De hát ezt a tanítványok nem értik. Nem is érthetik. Hiszen számukra a halál az teljesen más dolog. Abból senki sem költhető fel. Abból senki sem ébreszthető fel úgy, ahogyan az álomba merülésből. És ezt is meg kell tanulni, és evangéliumként a szívedbe kell fogadni, hogy erre is másként tekintünk. Mert igenis Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által még ebből az álomba merülésből is van ébredés. És azok számára, akik ezt hiszik és vallják, azok számára nem valami ősrégi hitvallás ez, hanem élő reménység. És azok tudják nyugalomra hajtani még az utolsó álomban is a fejüket. Mi következik ebben a történetben? Meg annyi szemrehányás, kérdések és miértek, mint minden haláleset kapcsán. A halál Jézus megérkezésekor már 4 napja bekövetkezett, az elhunyt már el van temetve. Szó sincsen tetsz haláról, hiszen a test már oszlásnak indult. Ezt egészen nyilvánvalóan elmondja az ige. És az emberi számítások szerint Jézus elkésett. A halottas háznál nagy sokaság tartózkodik, jönnek a rokonok, jönnek a jó ismerősök, jönnek a barátok, mindenki valahogy segíteni igyekszik a nagy tehetetlenségben. És Jézus szemrehányás fogadja. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mint ha összebeszéltek volna a nővérek, mindketten ezzel fogadják Jézust. És milyen jó, hogy a panaszukat is neki mondják el. Milyen jó, hogy noha bár nem tudják, hogy mit remélhetnek, még nem tudhatják, hogy mi történhet meg, azt mégis tudják, hogy ahol Jézus megjelenik, ott végbe mehetnek olyan dolgok is, amelyek az emberi értelem számára felfoghatatlanok. Feltámad a testvéred, mondja neki az Úr, tudnélik Mártának. És mondja is erre a választ Márta, amit megtanult, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Így tanulta, így hitték sokan mások is, így tanították. Jó hit, szép hit, az ősöknek a hite és a hitvallása. De milyen távoli a reménység, mert nem enyhítheti ott azonnal a frissebeket. Feltámad a testvérem a feltámadáskor. Milyen jó ez a hit, és milyen szép ez a hit. A baj csak az, hogy ebben nincsen semmilyen személyesség, következésképpen ez kevés. De van még itt jó néhány szemrehányás és miért kérdés. Ha szerette Lázárt Jézus, miért késlekedett ennyit? Miért ennyire szívtelen, hogy képes azt mondani, hogy örülök, hogy nem voltam ott? Ha eddig nem érzett részvétet Lázár iránt, akkor miért lágyul el ott, amikor a sírjánál van? Miért sír akkor, amikor már minden késő, amikor már semmit sem lehet csinálni? Hiszen benne van, noha nem olvastam fel az igében, a gyászolók szemrehányása is, ő, aki a vakot meggyógyította, nem tehette volna meg, hogy ne halljon meg az ő barátja. De tényleg hadd kérdezzem meg, hogy te tudod, hogy miért fakad Jézus könnyekre? Miért van az, hogy ha előre tudja, hogy meg fog halni a barátja, ha tudja azt, hogy neki adatott Istentől hatalom arra, hogy feltámassza őt, akkor miért van az, hogy ott a sírnál maga is könnyekre fakad? Vannak olyan szavak, amelyeket mi nagyon kiüresítünk. Ezek szavak egyike, amit a görög így mond, szimpateó, ebből jön a mi szimpátia szavunk, azt jelenti, hogy együtt szenvedni. Az, amit Jézus kinyilatkoztat, hogy én vagyok, azt az Isten fiaként teszi. Azt, amit a sírnál tesz, hogy könnyekre fakad, azt emberként teszi. Mert amint érzett testi fájdalmat, amint érzett szükséget, amint érzett szánalmat és részvétet ott a gyászolók iránt, azt úgy érezhette, hogy maga is ember volt. Így lesz igaz a profécia, hogy a betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta, az ő sebei árán gyógyultunk meg. És a könnyező, együtt érző Jézus Krisztusban így van benne a kereszt vállalása, az együtt szenvedő Jézusban benne van a helyettünk szenvedő Krisztus. Hogy ne sírt volna? hogy ne érezte volna át az emberi szenvedést és a fájdalmat. Maga is számkivetetten született. Úgy, hogy számára a szálláson, ott, ahol az emberek húzódtak meg, már nem volt hely. Szolgálata során mondja, hogy az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania. Szüntelenül körülvették a nyomorultak, az elesettek, a gyógyíthatatlan betegek, és még csak saját sírja sem volt, ahova temethették volna. Hogy ne indítaná meg az emberi fájdalom? De hogy közönös ő? Hogy ne fakadt volna sírva? Maga is szenvedni készül, Jeruzsálem felé tart, és azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Én nem vagyok tehetetlen a halállal szemben. És azt kell Mártának is észrevennie, hogy az, aki előtte van, az ő szemei előtt, ő megtestesült élet, a megtestesült feltámadás. Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Valami elképesztő, hatalmas és csodálatos igazság mindazok felől, akik már elköltöztek. Tettem már bizonságot köztetek arról az igéről, amikor jönnek Jézushoz a feltámadás tagadók, a szadduceusok, azok, akik többségben ülnek ott a nagy tanácsban is, és akik ugye azt mondják, hogy mi ismerjük az írásokat. És azt mondja nekik Jézus, hogy mennyire tévelyektek, mennyire hitetlenek vagytok. Noha olvastátok, hogy Isten már Mózesnek is úgy jelentette ki magát, hogy ő Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, Isten pedig nem a holtaknak az Istene, hanem az élőké, mert számára mindenki él, ti ezt mégsem hiszitek. És azt mondja, aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mert Krisztus az élet. Hogyha ő van mi bennünk, és mi vagyunk ő benne, az ő élete akkor a mi életünk. Tudod, ezen az alkalmon hozzád csak egyetlen kérdés szól. Ez a kérdés azonban ugyanaz, mint amit Jézus Mártának tett fel. Tudnélik, hogy te hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Vagy csak mondod? Úgy, ahogyan az ősök hitték. Úgy, ahogyan az ősök a hitvallásokban ránk hagyták. Úgy, ahogyan az szépen és jól hangzik a hitvallásokban. Amit te elmondasz, de mögötte talán nincsen személyes hit. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? És vajon a te feleleted az-e, mint amit Márta mondott? Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek a fia, az én életem, aki által van egyedül reménységem. Imádkozzunk! Urunk, semmi sem pótolhatja a veled való személyes találkozást. Semmi sem pótolhatja azt, amikor te személy szerint szólsz és beszélsz hozzánk. Urunk, szeretnénk alázatosan és hálatelt szívvel megköszönni azt, amit ma elmondtál a mi számunkra. Mert te látod azt, hogy mennyire kicsiny és mennyire gyönge a mi hitünk, és hogy életünknek a legnagyobb csapásaiban, a gyászban, szeretteink elvesztésében bizony mennyi hitetlenség van. Mennyi hitetlenségnek a lehetősége, a reménytelenségnek a csapdája, az, hogy megszűnünk benned bízni, benned reménykedni, és minden reménységünket te beléd vetni. Urunk, köszönjük a ma elvett igét. Köszönjük, hogy tudhatjuk, Te vagy a mi életünk. Te vagy a feltámadás, feltámadásnak a reménysége. Urunk, arra kérünk Téged, hogy számunkra ez jelentsen mindig igaz vigasztalást, amiből erőt meríthetünk, ami mindig segít tovább lépni, mert veled reát tekintve minden lehetséges. Urunk, köszönjük, hogy mi is leborulhatunk ma a Te lábaid előtt. Köszönjük, hogy magunkban elmondhattuk mi is a panaszainkat, hogy elmondhatjuk Neked még a szemrehányásainkat is. Urunk, könyörülj rajtunk, és cselekedd meg azt, hogy lehorgasztott fejeinket mindig rád emelhessük fel. Hallgass meg minket, ki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, és ha valaki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Amen.